Magasztalunk téged, Isten egeknek királyát és szívünknek urát, az új napért. Köszönjük az Isten tiszteletet. Hálát adunk, atyánk, hogy szólhatunk innen a föld porából hozzád, aki az egek egeiben trónolsz, és meghallgatod. Jövünk, mint bűnös gyermekek, sok mulasztással, engedetlenséggel, szófogadatlansággal terhelve. De nincs kihez mennünk. Egyetlen segítségünk, gondviselőnk, áldott Istenünk te vagy, aki testünket, lelkünket teremtetted. Köszönjük, hogy táplálsz minket bőségesen testi eledellel. Táplálj minket most áldott igéddel. Amen. Isten szent igéjéből, az Ószövetségből, Mózes második könyve 38. verséből egyetlen verset olvasok, a 38. fejezetből a 8. Elkészítette a rézmedencét is, amelynek az állványa is rézből volt, azoknak az asszonyoknak a fém tükreiből, akik a kijelentés sátrának bejáratánál szolgáltak. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, mivel a eltöltött közös 26 év eléggé közel hoz minket egymáshoz, hát itt elmondhatom elég bizalmasan, hogy noha én 10 éves korom óta olvasom a Bibliát, és 12 éves korom óta már magyarázom is, mert gyerekkoromban már tarthattam gyerekisten tiszteleteket, én még soha erről a Biblia versről nem beszéltem. Egyszerűen olvasva túlhaladtam rajta, de most nagyon megállított. A tükrökről van benne szó, és pedig fém tükrökről ebben a bibliai időben, hát ez egy 4000 éves távolság. A rézlapokat, vagy az ezüstlapokat olyan símára csiszolták, az ezüstolvasztókról le is van írva, hogy az ezüstolvasztó addig ül a tégely mellett, addig tisztítja, míg meg nem látja benne maga képét, hogy föléje hajol. Azoknak a zsidó asszonyoknak, akik a Szent Sátornál, mert ez a pusztai vándorlás idejéből való, akkor nem volt még épült templom, állandóan vándorolt a nép, és vitték a Szent Sátrat, amelyben ott volt a 10 parancsolat. Azok az asszonyok, akik ott szolgáltak, különféle nőknek való szolgálatot végeztek el, voltak tükreik. Bizonyára volt a pusztában vándorló többinek is, és ezeknek az asszonyoknak az a gondolatuk támadt, én ezt nem tudom, hogy aztán ez Mózes ajánlata volt-e, vagy a szívükből támadt, hogy mivel a felszerelés meg kellett csinálni egy hatalmas rézmedencét, Isten parancsolta Mózesnek, mikor bemennek a papok a Szent Sátorba, addig nem szolgálhatnak, még kezüket, lábukat meg nem mossák. Volt egy hatalmas medence, ebbe kellett megmosni a papoknak kezüket és lábukat. Ez nekünk lelkészeknek elsősorban figyelmeztetés, hogy jövünk az Isten tiszteletre, milyen kézzel veszük kezünkbe a Bibliát, hogy fogunk kezdet, kit hogy köszöntünk. Sokféle értelme van, de most nem ez a feladatom, hanem az, hogy ez a hatalmas rézmedence, ez olyan lábazaton, rézállványon állott, amely tükörből készült. Megnéztem itt a bibliai lexikonban, megvannak ezek a tükröknek a rajzai. Aztán most is használnak a nők ilyen kis kézi tükröt, vékony kis fogója van, de ugye milyenben már foncsolozott üveg van, mi üvegtükröket használunk, ők pedig fémtükröket használtak. És eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett, hogy megtartják-e a tükröt, vagy nem. Szükség volt nagyon finom, ragyogó rézanyagra, ilyen nagyon finom, kicsiszolt rézanyag, mint a tükör, kevés ember birtokában lehet. Tehát rendkívül gondos munka kellett annyira simára csiszolni a rezet. Én dolgoztam a kint Észak-Szibériában rézgyárba, és én tudom, hogy amikor az a rész kijön, hogy néz ki, mennyi kell azon dolgozni, még valamennyire sima lesz. Borzasztó nehéz fém is, rendszeres nehéz a rész. Ott, amikor a kohóból kifolyt az egész nagy keverék, a dolvasztásnál együtt jön ki a kő és a rész, de a rész rögtön leülepszik az óriási üsnek az aljára. Megnyitottuk a csapot, kifolyt a rész, felülmaradt a folyékony kő, amit külön kiborítottak. Nagyon nehéz a rész, úgyhogy egy kis kézi tükör is elég súlyos volt. És aki hozzájutott, nem könnyen jutott hozzá, és vigyázott is rá. Minden karcolás már zavarta a képet. De ezek az asszonyok, akik ott szolgáltak a sátornál, ezek a tükreiket oda áldozták. Megvártak a tükröktől. Most azért választottam ezt a textust, mert nagyon megfogta a szívemet, és szeretnék beszélni arról, hogy mi hogyan használjuk a tükröket, és milyen tükröt használunk. Biztosan, akinek van ridikül jelent, hogy itt is van a tükör, van egy pár tükör a ridikülbe, de a férfiaknak is van saját használatú tükrök többféle. Minden ember használ tükrök, majd elmondom mindjárt milyeneket. A példabeszédek könyvében is, meg a Biblia néhány helyén, talán 4-5 helyen van csak szó az egész Bibliában a tükörről. Majd mindjárt még el akarok mondani egy dolgot, hogy mennyire hiányzott a tükör abban az időben. A Biblia beszél arról, hogy az ember megnézi a vízben az arcát, mondja a Biblia. A víz megmutatja az arcot. Tehát nagyon sokszor úgy volt, hogy elmentek egy patakhoz, folyóhoz, hogy igazán lássák magukat a csendes vízben, nézték meg napos időben a saját képüket. De nekünk mindjárt van tükrünk, és pedig egy csomó hamis tükör, amit hordunk és amit használunk. De amikor valakinek a szíve az Úr Jézusé lesz, akkor hozzájut az egyetlen tükörhöz. Biblia maga mondja, hogy ez az egyetlen tükör, a szabadság tökéletes tüköre. Aki ebbe belenéz, majd elmondom mindjárt, hogy mit lát. Minden más tükör hamis. Ugye milyen sok időt töltenek a tükör előtt, amikor valahol esküvő készül, és mennek vendégként az esküvőre, a fodrászok nem győzik a hajakat igazítani, és férfiak, nők egyaránt készülnek, mindenki megnézi magát a tükör előtt. Én akkor ámultam el, mikor az első unokám, a Timi, ahol 4-5 éves volt, és a lányom vett neki valami kis pici ruhát, és én elcsodálkoztam, az a 4 éves kislány, állt egy fél óráig a tükörről, mindenfelől forgatta magát. Elámultam, hogy ez az ember 4 éves, de már úgy tudja. Lépte magát a tükörbe. A tükör, mint mondottam, kétféle. Van a hamis, gonosz, rossz tükör. Isten gyűlöli azokat a tükröket, amiket mi általában használunk. És amiben nézni szoktunk, az Isten gyűlöli a tükreinket. És csak ez az egyetlen egy tükröt szeret és adja a kezünkbe. Most felolvasok nektek valamit Ézsaiás könyvének a 3. fejezetéből azért, hogy egy kicsit úgy belenézzünk abba, amiben vagyunk. Ézsaiás könyve 3. fejezetében Isten haragját hirdeti a próféta. A nők ékességeiről beszél, és divat eszközeiről. 21 dolgot sorol fel. Ézsaiás próféta idejében, ez jó néhány száz éve Jézus születése előtt, Isten haragját így hirdeti. Ezt mondja az Úr. Mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fennhordva, szemükkel kacsingatva járva, kényeskedve lépegetnek, lábperetteikkel csilingelnek, akkor nem csak karperet volt, hanem lábperet is. Minden lépésnél a lábpereten pici arany vagy ezüst csengők voltak, és minden lépésnél szólt a csengő. Persze, hogy felfigyeltek a férfiak. Isten ezt mondja erre. Ezért kopasszá teszi az Úr Sion leányainak a fejét. Nagyobb megszégyenítés nem volt abban az időben, mintha egy nőnek lenyírták a haját. Majd is borzasztóan néz ki egy nő kopaszon. Felnyíratja halántékokat. Na mi az, amit Isten leszerel, mikor ítél? Eltávolítja ékszereiket az Úr. A lábpereceket, a napocskákat, holdocskákat, ezek ott csüntek a kar és a lábpereceken kis lemezek. A függőket, karpereceket és fátylakat, fejdíszeket, lábláncokat, díszes öveket, illatszeres szelencéket, talizmánokat, varázsgyűrűk voltak, gyűrűket, orpereceket, még az orva is volt, a díszruhákat, köpenyeket, sálakat, tarsolyokat, a tükröket, az alsóruhákat, turbánokat és válkendőket. Akkor a balzsami illat helyén bűz lesz, az öv helyén kötél. Mikor az asszírok elvitték a zsidókat, férfiakat, nőket köteleken, és éles karikákat, horgókat tettek az orrukba, férfiaknak, nőknek, és kötelen úgy vezették el őket. Azért olvastam fel, mert itt fel van említve a tükör is, mint a Isten nélküli élet egyik büszkesége. Én most nem azt mondom, hogy ne nézzünk a tükörbe. Meg kell fésülködni, rendbe kell magunkat hozni, de most nagyon jó, hogyha a következőkre gondolunk. Szeretném a testvérek velem együtt, mert nekem is egészen új ez. Soha erről nem beszéltem, és még bennem is még forrásban van. Azért beszélek ilyen töredezetten. A kérdés, első kérdésem az, hogy ti milyen tükröt használtok. A legtöbbet használt és a leggonoszabb tükör ez a saját véleményünk tükre magunkról. A magamról alkotott véleményem, és ebben szoktam belenézni. De ez nagyon hamis. Én voltam a Vidám parkban, gyerekkoromban, és megdöbbentem, hogy hányféle tükör van. Aztán most is megvannak azok. Vannak tükrök, amelyek az embernek a fejét megnyújtják, másik tükrökben az ember csak egy gömbnek néz ki. Torzító tükrök, ezek különös művészettel vannak elkészítve, és ahogy fordul az ember, mindig másféleképp néz ki benne. Torzító tükrök. Hát ilyen tükör a saját véleményünk tükre. Én nem tudom, hogy valakinek volt-e, vagy van a szívében olyan gondolat, amikor maga felül vélekedik, hogy én egy nagyon bűnös, Istentől elszakadt, magamnak élő, önző, irgalmatlan, sokszor büszke, igazából egy céltalan életet élő ember vagyok. Mert a mi tükrünk nem ezt mutatja nekünk. A tükör azt mondja. Tükrön mond meg nekem, hát megmondja. Becsületes ember vagy. Sosem voltál bíróság előtt. Felnevelted a gyerekeidet. Örökséget is hagysz nekik. Jársz az Isten tiszteletre. Tudod az énekeket. Mi kell még? Hát ragyogó vagy, gyönyörű vagy. Az Isten szebbet nem is találhat nálad. Ezt mondja a hamis tükör. Van másik tükör is, abban is bele szoktunk nézni. A velünk jó viszonyban lévőknek a véleménye. Az is egy tükör. Nekem is nagy kísértés, amerre járok, mindenütt dísérjük a prédikációt. De én tudom, hogy prédikáció gyenge. Sokkal jobbnak kéne lenni. De csalja az embert a tükör. Titeket is csalhat. Akik jóban vannak veletek, akiket szerettek, azok jó véleményt mondanak. Az ember könnyen elhiszi. Aj, de jól nézel ki, meg hogy rendben van a házol, és sok mindent mondanak. Jó kis tükör. Nem szeretünk belenézni abban a tükörben, amit az ellenség tart nekünk. Ravasz László püspök úr nevét ismerik az idősebbek, ő volt a Horthy korszakban a pillanat elnöke, meg a legjobb igehirdető. És ő egyik prédikációját mondta, én még akkor fiatal gyerek voltam, de nem felejtem el, hallgattam a prédikációját. Azt mondta, köszönöm az Istennek az ellenségeimet, mert ők mutattak nekem egy tükröt, amiben egy kicsit igazán látom magamat. Mikor az embernek oda mondanak, néha igazságtalanul, szeretetlenül, gonoszul, rossz akarattal, de meg kell nézni, hogy nem mondott-e igazat. Nagyon szóval, hogy kiderül, hogy az ellenség igazat mond, dühében, mérgében, szeretetlenül, és ilyenkor nem azzal kell perelni, hanem meg kell az Istennek mondani, hogy Uram, te is mutasd meg a te tükörödbe. És akkor lehet, hogy nagyon sok mindenben ugyanazt mutatja, csak nem úgy, nem azzal a lelkülettel. Belenéz az ember ebbe a könyvbe, meglátja az igazi arcát, de az Isten előtt, aki azonnal képes helyrehozni, milyen jó, hogy helyre tudja hozni. Aztán ugye itt van a családom véleménye, az is egy tükör. És van még egy rettenetes tükör. Mikor az ember ebben néz, akkor nagyon könnyen rohanhat az öngyilkosságba. Sokan jártak így. Mikor Júdás elárulta Jézust, megkapta ugye a 30 ezüstöt, úgy gondolta, hogy letartóztatják, bezárják, nem tanít többet, és vége. Nem gondolta, hogy megölik. De amikor látta, hogy halálra ítélik, és készülnek a keresztre feszíteni, megbánta a dolgát, visszavitte a 30 ezüstöt, a papok nem fogadták el, eldobta a templomba, és akkor belenézett az ördög tükrébe. Az ördög megmutatta neki, te elárultad az egyetlen ártatlant. Loptad állandóan a versenyt, nem leplezett le. Titokba tartotta a tolvaj életedet. Odaadtad 30 ezüstét. Az egyetlen igazat és ártatlant. Öld meg magad. Júdás ebben a tükörben nézett, és megölte magát. És a legtöbb öngyilkosnak a halál előtt ez a döntő ok az öngyilkosságra, hogy megmutatja az ördög a tükröt, az övét. Én is voltam, hogy elszántam magam az öngyilkosságra, de Bibliámat nyitottam fel, nagyon el voltam keseredve. Régen volt. És akkor olvastam. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztem rád irgalmasságomat. Én sírva mentem vissza a házamhoz, és mondtam el a feleségemnek, hogy milyen mélyre kerültem. Belenéztem az ördög tükrébe, de ez a tükör visszahozott az élet. El is megmondjám az igazat. Ez mondja az igazat. De az ördög tükörén néz az ember. Apám is így volt, amikor a bajok utolérték, le akarták tartóztatni, sok adóssága volt, nagyon lőtte magát. A bíróság embere volt, hát nem viselt ilyen szégyent. Az ördög megmutatta neki, ott fogsz állni a bíróság előtt. Te, aki magad is a bíróságon dolgozol, embereket ítéltél el, téged is elítélnek, jön az egész város. Nagyon lőtte magát. Az ördög tükre. Most nézzünk bele egy másik tükörbe. Jakab apostol levelében olvasunk valamit. Az első fejezetnek a 23. versében ez van. A 22-től olvasom. Az ígének ne csupán hallgatói, hanem megtartói is legyetek, hogy meg ne csaljátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az ígének, de nem megtartója, az olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, milyen volt. Na hát ilyen emberekkel vagyunk sajnos tele, hogy nem hiszem, hogy valaki úgy megy el az Isten tiszteletre, hogy a pap nem mondott igazat. Vagy nem úgy van, hogy a Bibliában van. Megnézitek az arcotokat, néha meg is többentek, azt mondjátok, tényleg ilyen vagyok, de baj, az ember rögtön elfelejti. Mindjárt elfelejti. Ott van ezer dolog vár, és már nem emlékszem arra, hogy pedig ez a tükör, most elmondom, hogy mit mutat, ez a tükör. Először megmutatja a legszebbet, az Úr Jézus arcát. Nem tudom, hogy képzelitek magatok elé az Úr Jézus, de a Biblia mondja, hogy amikor Keresztelő János bemerítette az Úr Jézus, feljött a vízből, hallatszott az Atya hangja. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És közülünk itt mindenki annyira kedves az Istennek, amennyi krisztusi vonás van benne. Mert Isten csak abban gyönyörködik, ami krisztusi. Ha nincs bennünk az Úr Jézusból, akkor semmi szeretnivaló nincs bennünk. De ez a tükör megmutatja az Úr Jézus szépségét. Egész élete. Tökéletes szépség. Szentsége. A szeretete. A bűnbocsátó irgalma. Szenvedése. Megmutatja az én igazi arcomat is. És pedig úgy, ahogy Isten lát. Mondtam ugye, hogy van tükrünk, a saját véleményünk, barátainké, családé, ellenségeinké. Van az ördögnek is tüköre. De ez a tükör, a Biblia, mondja az ige, belenéz a tükörbe az ember, úgy látom magamat, ahogy Isten lát. Semmi szép, semmi jó nincs bennem. Többször idéztem már, de most szükséges megint mondani a Heidelbergi K.T. és a hitvallások szerzőit, régi reformátor atyáimnak ezt az alapvető reformátori megállapítását, bibliait, hogy nincs bennem semmi jó, de születésemtől kezdve hajlandó vagyok Istent és fele barátaimat gyűlölni. Megmutatja a tükör az Úr Jézus szépségét, az én igazi arcomat, megmutatja a bűnt a maga valóságába. És megmutatja azt a rettenetes ellenséget, az ördögöt, ezt a pusztító ellenséget. Mert hogy kicsoda a sátán, és hogy dolgozik, mivé teszi az ember, ebből a tükörbe látom meg. És itt most el kell testvérek dönteni, hogy most már elfogadom-e ezt a tükröt, vagy nem? Elfogadom-e? Én nem hordok magammal tükröt, nincs művet enni, meg nincs rá szükségem, de ezt a tükröt, ezt szeretném mindig magamnál tartani. És az ember, amikor vétkezik, helytelen szól, vagy cselekszik, felvillan ez a tükör, és rögtön meglátom, hogy nem jól szóltam, nem jól tettem, vagy még a gondolatot is megvilágítja, nem jól gondoltam. A Bibliában benne van, hogy mi arra hivattunk el, hogy az Úr Jézus ábrázatához legyünk hasonlatosak. És amikor eljön a feltámadás ideje, Pál apostol szépen leírja, hogy fokozatosan elváltozunk egyre hasonlóbbá Krisztushoz. Az Istennek ez a nagy elégtétele a Krisztus keresztfaláláért, míg az Úr Jézus a földön járt, és Ádámtól kezdve, mind mostanig is, mind a végig, csak egyetlen tökéletes valaki. Egyetlen kedves valaki volt, aki igazán kedves volt Istennek, Krisztus. De mikor a feltámadás után ott leszünk Isten örökkévaló birodalmába, mindnyájan hasonlítani fogunk az Úr Jézusra. Ez az Isten nagy elégtétele a Krisztus keresztszenvedésére, hogy millió-millió számtalan arcon fogja látni a Krisztus tökéletes arcát. Mi mind testvérek vagyunk, hiszen együtt mondjuk, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekbe. Egy atyánk van, akkor testvérek vagyunk. Hasonlítani fogunk egymásra. Mindenki meglátja a másikon a Krisztus szépségét. Nem győzünk gyönyörködni egymásról, mert mind krisztusi lesz. Ez az Isten nagy kárpótlása azért a szörnyű szenvedéssel, amit Krisztus földön járásában és a kereszthalálában az Atya elviselt. Hogy az egyért, ahogy a Biblia mondja, sok gyümölcsöt hoz. Én kívánom, hogy ott legyünk, és lássuk egymást majd ott, és emlékezünk vissza erre a délelőtre is. Amikor Isten kínálta nekünk azt a tükröt, azt a Jézust, aki olyanná formál, amilyen ő. Azért tegyük le a tükreinket. Ezek az asszonyok letették a szép rész tükreiket, odaadták. Milyen érdekes lehet, magamba próbáltam elgondolni. Hát, olyan nehéz megszerezni. Most oda kell adni. De az a tükör, amiben nézegettem magam, gondolták ezek az asszonyok, és mondhatták egymásnak, most benn van a Szent Sátorban, tartja ezt a hatalmas mosdóbelencét, bent ragyog az Isten előtt. Mi maradt nekünk? Oda jutottak, ahol most nekem kell jutni, az Isten törvénye. Megértették, hogy ezt a résztükröt oda kell adni, de megmarad az Isten törvénye, abba kell nézni magamat. Én most megkérdem tőletek, hogy ti hogy látjátok magatokat, hogy kire hasonlítok? Mennél kevésbé hasonlítunk az Úr Jézus, annál távolabb is vagyunk tőle. Mennél közelebb kerülünk, annál jobban hasonlítunk. Talán elmondtam már, az nekem a különös megfigyelésem volt, amikor leérettségiztünk 4 év után, hogy elhagytuk azt a középiskolát, ahol tanultunk együtt, de első padban ültem egy Varga nevű társammal, mi voltunk pont a névsor végén is, 2 legkisebb voltunk az osztályban, de rájöttem is egy dologra, hogy én nem vettem észre 4 év alatt, teljesen olyan lett a kézírása, mint a Varga Józsié, a szomszédomé. De láttuk egymás dolgozatát, tehát ő nem igazolott én hozzám, de engem befolyásolt az ő kézírása, egyszer csak azt vettem észre, pont úgy írom a betűket, mint ő. Egymás mellett voltunk, és az ő kézírását állandóan látva, az enyém is ahhoz igazolott. Azért mondom el, mert ha közel vagyunk az Úr Jézushoz, beszélgetünk vele, ma a gyerekekkel erről beszéltünk a reggel Isten tiszteleten, hogy vezess Jézusunk, fogjad a kezünk, mit jelent, hogy milyen közel kell lenni, akkor változni is kell, ahogy a Biblián mellett ülünk odahaza, imádkozunk, igyekszünk a Biblia szerint élni, mert küzdelmes, nehéz, küzdelemre hív az élet. Kezdünk formálódni, de ha nem változtunk semmit, az nagy baj. Ezek az asszonyok lemondtak a tükreikről, és nem maradt más számukra, mint mindig az Isten törvényére gondolni, hogy lássák magukat. Még egy utolsó kis idézet a Bibliából. Emlékeznek a testvérek a Lukács evangélistát a leírt történet egyik részéről, hogy 7. fejezetben leírja, hogy egy farizeus házánál nagy vacsora van, Jézus és hivatalos tanítványival 13 vendég és még sokan, beront egy asszony este, mindenki tudta róla, hogy egy rendetlen életű asszony, oda esik a Jézus lábához, annyira sír, hogy ömlik a könnye, kibontja a haját, és megtörül Jézus lábát, de megiskeni olajjal, csókolgatja az Úr Jézus lábát. Jézus feloldoztatta az asszonyt, elküldte békességgel. Ez az asszony egyszer belenézett az igazi tükörbe. Elgondolom, hányszor részette magát a maga tükrébe. Bűnös útjaihoz, hogy csinosította magát, mennyi kellék kellett ahhoz, hogy vigyázott, hogy minden csábító legyen. De egyszer találkozott az Úr Jézussal, hallotta egy prédikációját. Egyszer belenézett az Úr Jézus szelíd szemébe, belenézett a tükörbe, meglátta magát. Összeomlott benne minden, amit addig magának épített. És kétségbe esetten, utolsó menedékként, vállalva, hogy megverik, kidobják, vagy ilyen nőt nem engedtek be egy rendes házba. Bement. Ott zokogott a Jézus lábára borolva, ott csókolta annak a lábát, aki a mennyből eljött érte, hogy megmentse. Belenézett a tükörbe, az igaziba, és meglátta magát. Én kívánom mindenkinek, hogy nézzetek bele ebbe a tükörbe, a Krisztus szelíd szemébe. Megköszöntjük az énekbe a mai napot. Egész életünkkel köszönjük meg Istenünk irántunk való szeretetét, és dobáljuk el a többi tükrünket. Nem érdekes az, hogy mit mondanak rólam. És a magam véleménye magamról megcsal. Az ördög is hazud tükröt tart elém, kétségbe akar ejteni, vagy elbizakodottá akar tenni. Ez a tükör az igazi. Ne éljetek Biblia nélkül. Ne induljatok a napnak, még magatokat rendbe nem hozzátok. Ugye soha nem megyünk el utcára, még a ruhánkat rendbe nem tesszük. Nem mehetünk rendetlen kibontott ruhákkal ki. Meg is nézzük magunkat, mert elindulunk. Tükörben is. És meg is kell. De ebbe is bele kell nézni. Ne felejtsétek el. Ez az egyetlen tükör, amely igaz képet mutat. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, gondoskodó szeretetedért. Bocsánatot kérünk azért, sokszor elhittük azt, amit a saját véleményünk tünkre mond rólunk, vagy kétségbe estünk, haragudtunk, ha mások rossz véleményeket mondtak. Segíts bennünket őszintén belenézni ebbe a tökéletes tükörbe, ígédbe, Krisztus szelíd tekintetébe. Formálját minket, Atyánk, hogy egyre inkább hasonlítsunk ahhoz, akit annyira szeretsz, csak mi megváltunk. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik gyászsal terhelve vannak itt. Mi mindannyian elvesztettünk egy kedves testvérünket, jó presbiterünket, jó munkatársunkat, egy igazi tagját a gyülekezetnek. Vigasztald meg gyászoló testvéreinket, vezesd őket az örökké valóság útján, hogy találkozzanak azzal, akit most gyászolnak, akit elvesztettek, hogy örökre ott együtt legyünk a végtelen örömben. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézust. Amen. Foglaljunk helyet. Kegyelmes Istenünk, ahogy énekünkben megvallottuk, kis életünk fut és hervadásba hull. Mindannyian érezzük a múló éveknek, hónapoknak felőrlő erejét és terheit. Egyre inkább gyengülünk, elfáradunk. Megromlik látásunk, hallásunk, elfogy az életerő. Te rád van szükségünk, örökkévaló, aki nem ismersz halált, és aki tüjeidet átviszed a halálon az örök életbe. Könyörgünk, hogy erősíts minket most is ígéddel. Amen. A Szentírásból egy mondatot olvasok fel, és pedig a Mózes első könyve 31. fejezetéből, a 16. versnek a második felét. Tégy úgy mindent, ahogyan Isten mondta neked. Foglaljunk helyet. Ma délelőtt hallottunk egy tanítást a tükörről. Nekem magamnak is még egészen új volt, és még újra meg újra át kell nekem is tanulmányozni, hogy jobban megértsem. Amit pedig most kívánok elmondani, így, hogy felolvastam, azért olvastam ezt az egy mondatot, hogy jobban megmaradjon a testvérekben, majd körülírom és elmondom, hogy milyen beszédből való. Tégy úgy minden, ahogyan az Isten mondta neked. Ez két asszonynak az egybehangzó üzenete, válasza a férjnek, a férj Jákob. Ott van a nagybátyánál, ennél ravasz és állók embernél szolgál már 21 éve. Ugye mindegyik feleségéért 7-7 évet kellett szolgálni, és még hetet. És most Isten álmában szól neki, hogy térj haza. Úgy meggyarapodott Jákob a 21 év alatt, hogy már több lett a jószága, mint a hösvény és kapzsi nagybácsinak, a lábának, és észrevette, hogy most már irigykednek az após, meg a fiú testvérek, a apósnak a fiai, a feleségének a testvérei, és ezt mondja a két feleségének, Ráhelnek és Leának, kihívja őket a mezőre. Látom apátok arcán, hogy nem olyan hozzá, mint azelőtt, pedig az én atyám Istene velem volt. Ti tudjátok, hogy teljes erőmmel szolgáltam apátokat. De apátok csalt meg engem, és tízszer is megváltoztatta béremet. Isten azonban nem engedte, hogy kárt okozzon nekem. Lábán mindig olyan ajánlatot tett, ha látta, hogy a tarka pettyes bárányokból van több, akkor azt mondta, hogy hát a pettyesek az enyémek lesznek, térd meg a másik. De mikor az ajánlat megtörtént, akkor Isten mindig megfordította. És mindig a Jákobnak ajánlott rész, az hozott többet. Azok az anyák hoztak több utódot. Akárhogy forgatta, mindig Jákob javára billent. És most már Lábán is meg volt keseredve, és irigykedni kezdett a hűséges vőre. Azt pedig odahívta két feleségét, megmondta, hogy Isten parancsa is ez, a helyzet is mutatja, el kell menni. És ekkor nem azt mondták a leányok, hogy nem hagyjuk itt apánkat, nem visszük el ezt a vagyont, hanem ők maguk is azt mondták, igen, látjuk apánknak ezt a önzését és szeretetlenségét. Tégy úgy mindent, ahogy az Isten mondta. Nem is az befolyásolta a két asszonyt, hogy gazdaságilag, anyagilag mi a jobb, hanem nagyszerű választ adtak. Tégy úgy mindent, ahogyan az Isten mondta neked. Ma délután ülve a Bibliám mellette nagyon szíven talált engem ez a mondat, és én most megpróbálom a testvérek szívét a magam szíve melegével is fölmelegíteni, de az Isten igéje által. Úgy vagyunk mi igehirdetők, hogy roppan nagy felelősség van rajtunk, mert mindig azt kell mondanunk, amit Isten nekünk mond. És sosem úgy jövünk, és nem úgy prédikálunk, hogy na most valakit kiszemeltünk, ennek most jó, megmondjuk. Volt itt egyszer valaki egy vendéghallgató, és hát teljesen süketen hallgatta a prédikációt, mert azt mondta nekem búcsúzásul, hogy jól megtetszett ezeknek mondani. És én mondtam neki, hogy én magának mondtam. Nem ezeknek. Hát nem értettem. mi abban különbözünk, mi igehirdetők a postásoktól, hogy a postás odaadja azt a levelet, én is kaptam még táviratot is hozott úgy, hogy meg se nézte. Fogadták el, nem érdekli. Nem tudtam, mit hoz, csak én izgalommal bontottam ki, mi lehet egy sürgős táviratban. De a postás nem tudja, mit ad át, de a lelkész nem egy ismeretlen anyagot ad át, hanem először a nekem szóló üzenetet kell továbbadom. Magamra kell alkalmazni, aztán adom tovább. Először nekem szól, hogy tégy úgy mindent, ahogy Isten mondta. Aztán mondhatom tovább. Mert olyan sokszor elmondtam a testvéreknek, most megint mondanom kell, hogy nekünk egy beszélő, élő, cselekvő, bűngyűlölő és nagyon irgalmas Istenünk van. Egy élő, beszélő, cselekvő, bűngyűlölő és minket nagyon szerető, irgalmas Istenünk van. Mert itt, hogy tégy úgy, ahogy Isten mondta, fel kell tételezni, hogy Isten beszélt. Milyen jó, hogy Jákobnak olyan tekintélye volt a családjában és feleségei előtt, hogy nem mondták azt, hogy már megint álmodtál valamit. Hanem azt mondták, hogy ahogy Isten mondta, elhitték, hogy Isten valóban beszélt a férjükkel. És arra rábízhatták magukat. Nagyon kevés ám az olyan családfőállamosan, akinek olyan tekintélye van a Biblia alapján, hogy a család azt mondja, hogy Isten neked ezt mondta, így legyen. Nagyon érdekes, hogy még az iskolában is tanárok is megkülönbözik a gyerekeket. Most nem tudok itt lenni egymástán kétszer a hittanórán. Egyik tanár szólt nekem, hogy ki az a két gyerek, akire nyugodtan rábízhatom. Érdekes. Arra két gyerekre lárad bíz a helyettesítést. A kicsiket ezekre, nagyokat meg azokra. Van egy megkülönböztetés. A gyereknek is van már tekintélye, ha olyan. De borzasztó, amikor senkinek a családban nincsen isteni tekintélye. Van tekintély ököllel, hanggal, egyébben, de hogy azt tudja mondani a család, hogy az Isten mondta neked, akkor ez így van. Senki nem kételkedett, se Ráhel, se Lea, hogy Jákob most kitalált valamit, és így akar megszökni, hogy azt mondja, hogy az Isten mondta. Nagyon jól tudták, hogy ez így van. Na most, ha csak ennyi lenne, akkor nekem kár lett volna ide harangoztatni a testvéreket már az estére. De nekünk itt el komolyabb dologról kell beszélgetnünk. Mi az, amit Isten nekünk mond? Én azt mondom el, amit nekem mindig mond, és azt kell tovább is mondanom. Mi nem álmunkba halljuk az üzenetet, hanem nagyon is éber állapotban, és baj, ha valaki itt is alszik. Az első, amit Isten mindig mond az üzenetében, hogy jöjj Jézus Krisztushoz. Minden üzenetében hívás van Krisztushoz. Ha bárhol tetszene hallgatni prédikációt, akár rádióban, vagy bárhol, és nincs benne a hívás Krisztushoz, az az ember nem adta át az üzenetet. Az a magáét mondja. Mert az Isten üzenetében mindig benne van, bármilyen formában, de mindig benne van, jöjj Jézus Krisztushoz. És így folytatódik mindig, hogy jöjj bűnbánattal. Olyan ige hirdetés, amely nem indít bűnbánatra. Az hiányos, fogyatékos. Ott hiba van. Ott elfolyt valami, mint amikor valaki vissza a tejet abba az acskóhoz, én hazajön, nincs benne semmi. Elfolyt az uton. Ezek a kosarak a boltban mindig tele vannak tejjel, a folyik. És sokszor bizony hallunk prédikációkat rádióban, és elfolyik. Mindig Krisztushoz hív, és mindig úgy, hogy jöjj Krisztushoz, megváltódhoz, bűnbánattal. De mindig a szeretet és az irgalom hangja is benne van. Sosem adunk át olyan üzenetet, hogy hallgassátok meg, úgyis el fogtok veszni. Figyeljetek, úgysem fogjátok tudni megtenni. Induljatok el, de úgysem tudtok jönni. Induljatok, de hiába jöttök. Jöjjetek, de zárva az ajtó. Nem itt prédikálunk. Hanem mindig az irgalom és a szeretet üzenetét adjuk át. De ebbe az irgalomba és szeretetbe belefér a dorgálás is. Belefér a dorgálás is. Ott, ahol nincs intés és nincs dorgálás, ott az ige hirdető megalkudott, ott ellopott valamit, kiradírozott valamit, kivett az üzenetből, megbünteti az Isten. Ezekben az üzenetátadásokban, Isten üzenetében mindig benne van a felszólítás és szakításra. Nincs olyan nap, hogy valamit meg ne kéne tagadni magunkba. És nincs olyan nap, hogy azt mondaná az ember este, hogy ezt rosszul csináltam, ezt nem helyesen mondtam. Néha az ember azonnal ki tud békülni, bocsánatot tud kérni. Nekem sokszor meg kellett küzdeni, mert hirtelen fellobbanak, aztán megbánom, szégyelem. De mindig az az Isten üzenete, hogy azt tagad meg és ítél le. Ha úgy megyünk el az Isten tiszteletre, hogy nálam minden rendben van. Nekem ma nem szólt semmi.
az az ember vagy süket, vagy halott. A fogvatartó kötelékeket mi nem tudjuk elszakítani. Mikor Isten Jézushoz hív, menj nékem, de fog valami. Meg kell mutatni az embernek a láncokat, és meg kell nevezni, engem ez fog. A gazdag ifjút, amikor Jézus hívta, olyan közel volt, le is borult előttere, még egy lépés kellett volna tenni, hogy elszakadjon a lánc. Nem tudta azt mondani, hogy Uram, annyira szeretem a vagyonomat. Csak elment búsan, mert nagy vagyona volt. De nem vallotta, hogy nem mutatta meg a láncait. Most is halljuk, hogy csörögnek a láncok, aranyláncok, ide hallik, hogy csörög. Mert elment, visszahúzta a lánc. És a lánc végén van ám valaki, aki elfele húz. Azt kellett volna mondani, hogy Uram, segíts, mert annyira oda vagyok a pénzért, a vagyonért. Az Jézus akkor az ő szívét úgy átformálta volna, mint a Zakeusét, aki ledöntötte az aranybálványt. Mindig benne van az üzenetben, amit Isten ránk bízott, egy ilyen bátorítás, hogy teljesen bízzuk rá magunkat az Úr Jézus kezére. Teljesen. Egészségben, betegségben, könnyű, nehéz napokban. Testvérek, valaki mondta nekem egyszer itten, hogy maga mindig a lágert emlegeti. Hát, ha rendben 8 évig van egy kohóba, akkor is a jéghegyek között, de kohó. Az élet magyarázata közben feltétlenül kell ezekből is példák venni, mert az volt az igazi iskola nekem, az igazi teológia. Nem bírtam volna el, ha nem tudtam volna magamat teljesen Istenre bízni. Elmondtam nektek, hogy olyan szép szárderék német fiúkat, úgy sajnáltam, volgai németek voltak még a cári időben, a cári ütőröket ki Németországba dolgozni. Aztán, hogy megnősültek, ott maradtak, szép szállegények voltak. Sztálin ezeket mindenképp, aki németül beszélt, 25 évre ítélte, nem kérdeztek semmit. 25 év. Aztán meg életfogytiglan, én is életfogytiglanra voltam ítélve. És a szemem láttára haltak meg ezek a gyönyörű szépszál erős emberek, a bánattól, hogy nem bírják letölteni a 25 évet. Otthon maradt az asszony kisgyerekkel, nincs jövedelem, stb. Jöttek a rettenetes levelek. Írták az asszonyok a leveleket. Hadd mondjam el, bár nem kellemes. Csak úgy szántják meg a háztai földemet. Sok levelet olvastam. Ha TSZ-elnökkel töltök egy éjszakát, különben nem szántják meg, és akkor nincs kenyér. Ezt mind ott olvasták, nem bírták elviselni. 300-as vérnyomással kezelték őket. Ott buktak fel szemem láttára, órukon, fülükön, szájukon jött a vér. Mindig mondtam nekik, tegyétek le az egész terhet, az asszonyt, a gyereket, mindent is. Én sem tudom, mi van a 4 gyerekemmel odahaza. Miből élnek? 3 rubel fektem otthon. Nincs államsegély, nincs jövedelem. De ha szerveszem, nem bírom elviselni. Úgy, ahogy vagyunk, magunkat és minden terhünket le kell tenni az Úr Jézus kezébe. Akkor bírja az ember. Sosem kell többet, elég minden napnak a baja. A maga baja. Nem kell felvenni a holnap gondját. Rábízom magamat az Úr Jézus Krisztusra. És azt is meg kell még mondani, bár az előbbiekben már félig meddig benne van, hogy mikor az ember hívást hallja és egy bűnvállattal jön, legyünk abban bizonyosak, hogy megbocsátott. Ne úgy feküdjünk le, hogy nekem egy rendezetlen adóságom van. Azt mondja a Biblia, hogy a haragotokon le ne menjen a nap. Tehát valakivel szemben szívünkben van valami, azt is Isten előtt oda kell bízni a bíróra. Ne maradjon mi bennünk az a harag. Majd Isten ítél, majd eleget tesz. És ha nekünk adott bocsánatot, el kell fogadni. Benne van az Isten üzenetében mindig, ha testedet és lelkedet rábízod az Úr Jézusra, akkor bízd rá azt is, amit van. Ez nagyon érdekes, sok ember soha nem fogja fel élete végéig. Azt mondja, testem, lelkem az Istené, ami az enyém, az meg az enyém. Hazug beszéd. És azt mutatja mindig, hogy egy szeretetlen Istenbe hisz. Mert ha azt mondja az Úr nekem, hogy magadat, testedet, lelkedet, és amit van, tedd a kezembe, én meg azt mondom, Uram, ha neked adom, akkor én ráfizetek. Hát te kifosztasz engem. Hát ez már káromkodás. És sok ember úgy gondolja, ha rábízná testét, lelkét, és amilyen van Jézusra, akkor ő veszít. Miért fél az ember a szeretettől? A Bibliában benne van a János Posta levelében, hogy aki fél, az nem lett teljesé a szeretetben. Aki fél, az tulajdonképpen vádolja az Úr Jézus, hogy odaadnám én Uram, de te elveszed. Isten mindig azért kér, hogy amit odaadtam, azt megáldja, és meg tudja gyarapítani. Jákob a rábízott nyájat oda helyezte mindig Isten védelme alá, és állandóan gyarapodott. Nagyon gonosz munkadója volt, mégis az övé gyarapodott, mert Isten kezébe tette le. Mikor megindul hazafele, imádkozik éjszakas, azt mondja, Uram, csak egy bottal jöttem át, egy vándor bottal a Jordánon. Most meg három nagy seregben van a nyájam, és óriási családom. Azért, mert az ő kezébe tette le. És végül ez a befejezés, Isten üzenetében mindig van egy ajánlat. És pedig az, ha én Isten gyermeke lettem, mert magamat odaadtam atyám kezébe, akkor nekem a család jólétén kell munkálkodni. Gyarapítani kell azt, ami az én atyámé. Itt a földön az egyház az Isten tulajdona. Minden más a világé. Ez a kicsi az övé. Itt folynak az ő ügyei. Ha én az Isten családjába tartozom, ennek a családnak az előmenetelén kell munkálkodni. Mindig munkára hív. Még soha nem voltam prédikátor, hogy ne csinálj semmit. Jaj, sokan vannak Isten országában, nem kell lesz. Te nem tudsz semmit csinálni. Én ismertem egy asszony fiatal lelkészemendék koromban, aki az üzületi betegsége folytán lebénult, és megfordulni se tudott magától az ágyon. De olyan hatalmas erővel tudott imádkozni. Érettem is, akkor lettem vőlegény. Kérte az Isten, tartson meg minket, akármilyen viharos idő jön, jött is. Nem tudta kezdet összekulcsolni, az ujjai borzalmasan álltak, mindegyik másfele. Szörnyű fájdalmai voltak. De nem volt munkanélkül, nem volt tétlen. Nagy nehezen ide dugták az ujjai közé a ceruzát, és valahogy egyikkel a másikat, még megírt egy lapot, eltelt egy óra, de megírta. Sokszor a ágya mellett felfrissültem és megerősödtem. Nincsen munkanélküliség Isten országában. Mindig, amikor hív és üzen, akkor munkára is hív. Imádkozzunk! Kempis Tamás könyvéből olvasok. Isten titkos ítéletének megfontolása, hogy a jóban föl ne puhalkodjunk. Menj dörög fejem fölött ítéleted, Uram! Félelemmel és rettegéssel rázod meg minden csontomat, és nagy rémület fogja el lelkemet. Megdöbbenve állok, és meggondolom, hogy az egek sem tiszták színed előtt. Ha az angyalokban vétket találtál, és nem bocsátottál meg nekik, mi lesz belőlem? Csillagok zuhannak le az égből, és én por, hogy merek bizakodni? Akiknek cselekedetei dicséreteseknek látszottak, a mélységbe süllyedtek, és akik az angyalok kenyerével táplálkoztak, láttam, hogy a sertések eledelében gyönyörködnek. Nincs tehát szentség, Uram, ha te elvonod kezedet. Nem használ a bölcsesség, ha te nem vezérled. Nem segít az erősség, ha te nem gyámolítod. Nem biztos a tisztaság, ha nem te őrzöd. Nincs haszna őrködésünknek, ha hozzá nem járul a te szent virrasztásod. Mert ha elhagysz, elmerülünk és elveszünk. De ha meglátogatsz irgalmasan, talpra állunk és élünk. Álhatatlanok vagyunk, de te megszilárdítasz. Ellangyosodunk, de te lángra gyújtasz. Ó, milyen alázatosan és megvetőleg kell önmagamról vélekednem. Milyen semmire se kell becsülnöm, ha valami jó mutatkozik is bennem. Ó, milyen mélyen kell megalázkodnom, megfoghatatlan ítéleted előtt, mikor azt látom, hogy semmi egyéb nem vagyok, mint a semmi és csak semmi. Ó, mérhetetlen hatalom! Ó, áthajózhatatlan tenger, ahol nem találok egyebet magamból, mint éppen csak semmit. Hol van tehát hely a dicsekvésnek? Hol van az erénybe vetett bizalom? Elmerült minden hiú dicsekedés fölöttem tartod ítéletet törvényében. Mi a te színed előtt minden test? Vajon dicsekedhetik-e az agyag az alkotóval szemben? Hogy fuvalkodhatik föl kevés szavakkal, akinek szíve igazán Istennek hódol? Mert akin az igazság uralkodik, e világ nem teheti soha kevéjé. Még ha minden ajak dicséri is, nem indul meg rajta, aki minden reményét Istenbe helyezte. Mert bizony maguk is, akik szólnak, mind nem egyebek a semminél, elenyésznek szavuk zengésével együtt. Az Úr igazsága pedig örökké megmarad. Miként viselkedjék az ember a maga kívánságaiban? Fiam, így szólj minden ügyedben. Uram, ha ez neked úgy tetszik, legyen úgy. Uram, ha dicsőségedre szolgál, legyen meg a te szent nevedben.
Uram, ha látod, hogy ez javamra szolgál, és azt találod, hogy hasznomra van, engedd, hogy dicsőségedre fordítsam. De ha látod, hogy káromra van, és lelkem üdvére nem szolgál, vedd el tőlem ezt a kívánságot. Mert nincs minden kívánság a Szent Lélektől, noha jónak és helyesnek látszik. Nehéz helyesen megítélni, vajon a jó vagy gonosz lélek buzdít-e ennek vagy annak a kívánására, vagy pedig saját természeted ingere.
Isten ajtót nyithat nekünk ott, ahol nem is látjuk az ajtót. Ha Krisztus már most és itt a mi életünk, akkor a halál sem választhat el minket tőle. Krisztus a hit egyetlen alapja, és ő szeretett szolgálatra hív minket. Az igazi szeretet nem a földről való, forrása az örökké valóság. Ha kísértések vesznek körül, kerüld a magányt, és keresd istenfélő, vidám emberek társaságát. Káros az állandó társaság, de káros lehet a magány is. Az élet legfontosabb követelménye, hogy iránya az örökké valóság legyen.